Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök tegnap este munkavacsorán tárgyalt Aziz Akannouk marokkói kormányfővel Marrakesben, közölte az MTI-vel Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Ma Orbán Viktor Nizar Barakával, a marokkói függetlenségi párt főtitkárával, a kormány infrastruktúráért és vízgazdálkodásért felelős miniszterével folytat megbeszélést, majd részt vesz a Keresztény Demokrata Internacionális zárónapjának munkaülésein, mondta Havasi Bertalan. Márciusban rekordszámú 932 000 ország és vármegye bérletet, valamint napi jegyet váltottak az utasok, közölte a MÁV Volán csoport az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy március 1-ével az elmúlt évtizedek legjelentősebb közösségi közlekedési tarifa reformját hajtották végre az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen. A közlemény szerint tavaly ősz óta stabilan havi 500 000 körüli vármegye és országbérlet fogyott, de a korszerűsített tarifarendszer hatására márciusban 33%-kal nőtt a jegy- és bérletértékesítés februárhoz viszonyítva. Március és április első hét napjában 60-80 000-rel több vármegye és országbérlet fogyott, mint február első hetében, tették hozzá. A tarifarendszer első havi tapasztalatai alapján az utazási szokásukra is kihatnak az újdonságok, az Intercity-ket januárhoz képest 162 000-rel, februárhoz képest 152 000-rel többen választották márciusban. Az idén április és augusztus között jár Sopron és az ausztriai Neusiedl-Lamsee között a fertőtáj vonatjárat, hogy minél többen környezetbarát módon kereshessék fel az UNESCO világörökség részévé nyilvánított fertőtáj magyar és osztrák oldalának településeit, közölte a vonatokat üzemeltető Gyesev ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a járatok szombaton és vasárnap járnak, az első ma indult Sopronból, a járatok augusztus 25-éig közlekednek. A vasúttársaság úgy állította össze a menetrendet, hogy optimális csatlakozási lehetőséget biztosít a fertőtáj vonatokra a Győr, illetve a Szombathely felől érkező turistáknak is, ismertették a közleményben. A járatokat az ingyenes kerékpárszállítást is biztosító fertőtáj felfedező jegyvásárlásával lehet igénybe venni, tették hozzá. Hollandia a vasárnap elővigyázatosságból bezárja teheráni nagykövetségét, közölte ma a holland külügyminisztérium az Irán és Izrael közötti növekvő feszültségre hivatkozva. A közlemény szerint a tárca holnap dönt arról, hogy a nagykövetség hétfőn újra kinyit-e. Kutatási eredményekre hivatkozva a brit kormány fontolgatja a 16 év alatti lakosság számára a mobiltelefon értékesítés betiltását. Angliában ugyanis egy 2496 iskoláskorú gyermek szülei körében folytatott kutatásban a szülők 58%-a nyilatkozott úgy, hogy az említett korosztálynak tiltaná a mobiltelefonok használatát. Ugyancsak a Parent Kid jótékonysági szervezet márciusi felméréséből 5-ből 4 szülő károsnak ítélte gyermekek körében az okostelefonok alkalmazását, egy másik szervezet kutatásai szerint pedig az emberek 68%-a egyenesen be is tiltaná azok árusítását 16 évesnél fiatalabbak részére. Miután a brit kormány februárban útmutatást tett közzé az angol középiskolákban a mobil használatról, szóvivőjük a felmérések eredménye kapcsán biztosította a szülőket a döntéshozók álláspontjáról. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Egyesült Királyságot a legbiztonságosabb helyé tegyük az online környezetben is jelenlévő gyermekeknek, amint azt a mérföldkőnek számító online biztonsági törvényünk is bizonyítja, derül ki a Media Future összefoglalójából. Kós Hubert az olimpiai bajnok világcsúcs tartó Caleb Dressel-lel holt versenyben nyerte a 100 méteres pillangó úszást a Try Pro Swim sorozat San Antonióban zajló állomásán. A swimmingworldmagazin.com beszámolója szerint az Arizona State 21 éves magyar versenyzője ezúttal kihagyta kedvenc szemet a 200 hátat, amelyen tavaly világbajnok lett, és ezúttal a 100 pillangóra koncentrált. Mindkettőjük ide 50,84 század másodperc lett. Ezzel a harmadik helyen állnak az idei világranglistán. Végül az időjárásról. Holnap is napos, felhős időben lesz részünk, csapadék napközben nem várható, de este, késő este egy-egy záporzivatar besodródhat északra, északnyugatra. Sokfelé élénk az ország északkeleti harmadán, erős lesz a nyugati-délnyugati szél, nyári időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Március 26-án tartotta karriernapját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A vendégelőadók között szerepelt dr. Rozeker Dániel is. Mai műsorunkban a Life és Karrier Coach megosztja tanácsait karrierúttervezés, önéletrajz, motivációs levélkészítés, önismeret, illetve a motiváció fejlesztése kapcsán. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Karriernapra várta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az innovációs osztály eseményén nem csak a térség állás lehetőségeivel ismerkedhettek meg a B-épületbe érkezők, hanem a felsőoktatási intézmény egységei is igyekeztek jó tanáccsal ellátni a fiatalokat a karrierépítés kapcsán. A nap folyamán szó esett a pedagógus szakma kihívásairól, a jövő tervezésről, a generációk közötti különbségekről, a különböző illemszabályokról, valamint a mesterséges intelligencia adta lehetőségekről is. A karriernapra érkezőket dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese köszöntötte. Elmondta, a rendezvényen nem csak a jövőjüket formáló lehetőségekkel találkozhatnak a hallgatók, az esemény egyfajta inspirációként is szolgál. Kiemelte, a felsőoktatási intézmény feladata, hogy tanulói számára megteremtse a szakmai pálya alapjait, amihez nem csak a széles képzési kínálat és a minőségi oktatás járul hozzá, hanem az is, hogy az egyetem hatékony együttműködéseket folytat a térség meghatározó szereplőivel. Online fenntarthatósági képzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A bevezetés a fenntartható fejlődési célok kérdéskörébe elnevezésű kurzus 11 magyar felsőoktatási intézményben vehető fel, melyre eddig közel 1200-an jelentkeztek. Professzor dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora úgy nyilatkozott, a hallgatók fenntarthatóságra való érzékenyítésében és tudatosabb gondolkodásának kialakításában alapvető szerepe van az oktatásban egy ilyen innovatív törekvésnek. Öröm látni, hogy az ország minden szegletéből áramló összefogás és elkötelezettség egy virtuális tantermet hoz létre, amely átlép minden fizikai határt. A kurzus kialakításában résztvevő egyetemek küldetésüknek tekintik az új generáció képességtételét egy olyan világ építésére, ahol a fenntarthatóság közös érték. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, valamint felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a diploma megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-ig lehet jelentkezni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is képviselteti magát a gondoskodáspolitikai tudományos tanácsban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, professzor dr. Sárkány Péter, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, valamint dr. Hadnagy József, a Szociálpedagógia Tanszék vezetője is segíti ezentúl a gondoskodáspolitikai tudományos tanács munkáját. A szervezethez csatlakozott oktatási és tudományos élet kiemelkedő képviselőinek fontos szerepük lesz a gondoskodás politikai tanulmányok szakirányú továbbképzési és mesterképzési szak elindításának folyamatában. Ebben a munkában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei is kiemelt szerepet vállalnak majd, hiszen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, professzor dr. Sárkány Péter, valamint dr. Hadnagy József is felkérést kapott arra, hogy segítse a szervezet tevékenységét. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Lícó Mikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem.
Pályaorientációt és pályát, és meg kell különböztetnünk karriert. Pályaorientációnál azt találjuk ki, hogy milyen szakmával szeretnék foglalkozni. Erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyetem esetében vannak olyan karok, olyan szakok, ahol igazából már tudjuk, hogy mivel fog foglalkozni egy diák, hogyha elvégzi az egyetemet. Erre talán a legspeciálisabb szerintem ebből a szempontból mondjuk egy orvosi egyetem. Elvégzi valaki az orvosi egyetemet, akkor igazából két út van számára, vagy elmegy praktizáló orvosnak, vagy elmegy kutatónak. És nagyon sok olyan diploma van, aminek pont az az előnye, és mondjuk a hátránya, hogy egy Jolly Joker. Hogy rettentő sok mindent lehet vele csinálni. Az a fő különbség a karrier és a pálya között, hogy a pályának kitaláljuk, hogy melyik az az irány, amivel foglalkozni akarunk, a karrier esetén pedig, hogy abban az adott szakmában milyen utat tudunk bejárni.
Hogyan tudod felépíteni a különböző lépéseket?
Abszolút. Ha én kitalálom, hogy miniszterelnök akarok egyszer lenni, akkor annak van egy útvonala. Hogy előbb-utóbb biztosan tudjuk, hogy egyszer képviselőnek kell lenni. Ahhoz hogyan fogom tudni elérni, hogy én képviselő legyek, meg tudunk határozni lépéseket. És igazából nem tudom azt mondani, hogy egyikkel vagy másikkal foglalkozom többet, mert hogy van olyan diák, aki azzal jön ide, hogy oké, ő megszerzett egy diplomát, amit tanult az egyetemen, az nem biztos, hogy tetszett neki, vagy csak bizonyos órák, bizonyos részei tetszettek neki, és akkor ott lehet, hogy pályával kell foglalkozunk, hogy mi az, amit ott el akar érni. A másik oldalról meg hogy van olyan diákok, akik elindulnak egy úton, és utána azt látják, hogy oké, azt, amit elképzeltek, azt nem biztos, hogy el fogják tudni érni.
És ilyenkor mit teszel, amikor elfáradt hozzád egy diák, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Van egy diplomám, szeretnék abban a szakmában dolgozni, de hogyan induljak el?
Én erre pont azt szoktam mondani, hogy egy párkapcsolat esetén, és messziről fogok indulni, egy párkapcsolat esetén vannak feltételeink. Vannak, amiket meg tudunk határozni, hogy mi mit szeretnénk egy párkapcsolatban. Szeretnénk, akár ha a külsőségeken túllépünk, hogy ilyen magas, barna lányzót szeretnék, azon túl meg fogunk határozni olyan tulajdonságokat, amikkel szeretnénk, hogy rendelkezzen a partnerünk. Szeretnénk, hogy gondoskodjon mondjuk rólunk. Fontos nekünk, hogy tudjon főzni, vagy ne tudjon főzni, hogy nyitott legyen az extrém sportokra, vagy ne legyen nyitott az extrém sportokra. És ugyanígy meg tudjuk határozni egy munkahely szempontjából is, hogy mik azok az igények, amikre nekünk szükségünk van. Szükségünk van-e például arra, hogy legyen egy mentorprogram, vagy nincs rá szükségünk a mentorprogram, vagy mi úgy szeretünk dolgozni, hogyha békén hagynak minket, csak hadd csinálhassuk a feladatot. Előrelépési lehetőség van-e az adott munkahelyen, vagy nincsen. És amikor elkezdjük meg határozni ezeket a feltételeket, akkor egy picit el tudjuk kezdeni szűkíteni azokat a piacokat, amire mi ki szeretnénk lépni. Megint, hogyha mondjuk a multi és közigazgatás példáját hozzuk föl, mint talán két szélsőséget, egy közigazgatásban kevésbé tudunk vezető pozíciót elérni, sokkal nehezebb vezetői pozíciót elérni. Kérdés ebből a szempontból, hogy akarunk-e egyáltalán vezetők lenni? Mert lesznek olyan diákok, akik azt mondják, hogy tuti, hogy nem, én nem szeretnék soha vezető lenni, és lesznek olyan diákok, akik azt fogják mondani, hogy de én egyébként ilyen hosszú távon én szeretnék vezető lenni, mert van ilyen ambícióm. Nem tudjuk egyikre meg másikra se azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez abszolút embertípus, hogy neki ez fontos, vagy nem fontos. Munkaidő szempontjából, hogy legyen rugalmas a munkahely, hogy a feladat számítson, vagy inkább azt számítson, hogy a munkaidő az 8-kor bemegyek, és 4-kor végzek. De 4-kor biztosan végzek. És igazából ezeken mentén kell egy picit elindulni, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak, és ezek alapján lehet kialakítani igazából először a témát, hogy egyáltalán mivel akarunk foglalkozni.
Ezt hívják brief módszernek?
A brief módszer ebből a szempontból nem teljesen, mert az inkább tűzoltásra alkalmas.
Tehát, hogyha nagy a probléma.
Ott, hogyha nagy a probléma, akkor gyerünk utcu neki, és akkor most azonnal kell valamit találnunk. Az nagyon alkalmas például mondjuk egy munkahelyi krízis esetén. Ki fognak-e rúgni, vagy nem fognak-e kirúgni? Csináltam valami olyat a munkahelyemen, amin rezeg a léc, hogy kirúgjanak, akkor gyorsan hogyan tudjuk egy kicsit lenyugtatni mindenkit, főnököt, stb., hogy ne váljanak meg tőlem, vagy sportolók esetén egy olyan verseny, úgy alakul a verseny, hogy akkor a krízist okoz neki, hogy oké, akkor ezt most így meg kell oldanunk. A karrier általában azért ez sokkal hosszabb ideig tart, főleg azért, mert ha már csak az állásra jelentkezéseket megnézzük, ezek általában nem rövid idő alatt mennek végbe. Mire beküldjük az önéletrajzunkat, mire azt elbírálják, behívnak minket interjúra, ajánlatot tesznek, amit itt elmondtam, az legalább egy hónap, ha nem több. Főleg, hogyha több fordulós egy interjú, akkor meg ez nagyon sok ideig el tud húzódni.
Ha most én szeretnék jelentkezni egy állásra, hozzá tegyük fel, te vagy a munkaadó, megkapod az önéletrajzomat. Aha. Mi az, amit először megnézel rajta? Aha. Mi az, amit először megfigyelsz? Milyen dolgokra kell odafigyelni annak, aki önéletrajzot ír?
Én erre azt szoktam mondani mindig, akik hozzám jönnek, hogy nagyon-nagyon sok információ van arról, hogy hogyan kell megírni egy önéletrajzot, vagy a motivációs levelet fönt az interneten. De a legtöbb azt nem magyarázza el, hogy miért kéne így kinéznie mondjuk egy önéletrajznak, vagy egy motivációs levélnek. És az első és a legfontosabb, amit ki szoktak emelni, az a külalak. De ennek meg kell érteni a miértjét. Mert alapvetően, hogyha mi egy állásra jelentkezünk, egy picit azt vizionáljuk, hogy mi a munkahelynek akarunk megfelelni. Hogy mondjuk vegyünk mondjuk egy ügyvédi irodát, egy nagyon elegáns, nagyon hatalmas nagy ügyvédi iroda, nyilván mindenki azt várja, hogy öltönybe járnak be oda az ügyvédek, és ezért elegánsnak kell lenni az önéletrajzunknak. Ami egyébként igaz, de hogy valójában azért kell jól kinéznie, mert hogy ez alapvetően egy HRS-hez fog eljutni. És hogy a HRS-nek kell alapvetően, vagy a kiválasztó személynek kell megfelelnünk, és itt azt kell megérteni, hogy rettentő sok egészen katasztrofálisan kinéző önéletrajz van. Ami egészen szörnyűen néz ki, ebből a szempontból nagy kedvenceim a képek. A legkedvesebb képem, amivel egyszer találkoztam, az egy selfie volt, amin a felesége is rajta volt, valami kiránduláson napszemüvegbe. És nyilván ezen mi is röhögünk, de hogy ez a másik oldala, hogy milyen önéletrajzok vannak. És egyszerűen, hogyha beérkezik rettentő sok önéletrajz, akkor az első szűrő az lesz, hogy ki az, akinek van egy igényes munkája. Mert az azt is fogja mutatni, hogy egyébként én valóban jelentkezni akarok erre az állásra. És itt van az a pont, ahol el kell mondani, hogy még mindig nagyon sokan Word-ben készítik el az önéletrajzot, pedig ennél sokkal-sokkal jobb opciók vannak, rettentő sok ingyenes opció elérhető az interneten. Ebből szempontból például a Canva nevezetű oldalt mindenkinek szoktam ajánlani, egyszerű kezelni, és gyönyörű szép önéletrajzokat lehet benne létrehozni, és ezzel már egy lépéssel bejebb vagyunk az összes többi versenyzővel szemben. És akkor ez még csak az első lépés, hogy jól nézzen ki az önéletrajzunk. Itt ugye, főleg mivel itt az egyetemen vagyunk, alapvetően egy frissen végzett egyetemistának nem lesz olyan értelemben tartalmas az önéletrajza, hogy rettentő sok tapasztalat föl lesz sorol. Mert miért lenne? Benne lesznek szakmai gyakorlatok, esetleg egy-egy nyári munkahely, általában ezek szoktak azért inkább szerepelni, tehát nekik eleve sokkal fontosabb az, hogy sokkal igényesebb, sokkal szebb munkát adjanak ki a kezükből, mert ezzel lehet, hogy jobban meg tudjuk győzni a kiválasztót.
A külalak megvolt. Tartalmi rész. Nyilván ugye nem csúnya szót fogok most mondani, nem szabad, hogy hazudjak, mert az előbb-utóbb kiderül.
Ez így van. Arról érdemes egyébként beszélni, hogy nem az a probléma, hogyha van valahol az önéletrajzunkban egy fekete pont. Valami kimaradt, vannak évek, amik kimaradtak. Nem az a probléma, hanem ha arra nincs válaszunk. Erre a legegyszerűbb példa az, amikor kismamák visszajönnek a munkavilágába, és megpályáznak állásokat. Nyilván egy munkáltató meg fogja kérdezni, hogy oké, mi történt az elmúlt 4-5 évben? Hát az a válasz, hogy otthon voltam a gyerekekkel. Tehát, hogy egy lyukra, ami föltűnik valakinek, arra van egy adekvált válasz, hogy hát én babáztam, hogy mi más csináltam volna kisanyaként, hogyha nem babáztam volna otthon. Lehet, hogy kihagytam egy évet mondjuk valahol, mit csináltam az egy évben, nem tudom, Tájföldön szörföztem egy évig, és erre azt fogja mondani, hogy hát, jó, hát ez végül is ez vicces. Azzal viszont van már probléma, hogyha azt mondom, hogy hát azért nem dolgoztam egy évig, mert otthon hesszeltem, és nem csináltam semmit, mert arra azt fogják mondani, hogy oké, miért nem csináltál egyébként ebben az elmúlt egy évben semmit. Tehát hazudni semmiképp nem szabad, mert előbb-utóbb úgy is kiderül, a másik meg, hogy ha vannak hiányosságok, az nem probléma, csak akkor arra egy interjún kell egy választ adni. A családdal kellett foglalkozom abban az egy évben, a családi bizniszbe kellett beríteni valamit, vagy valakivel olyan történt a családon belül, hogy szükség volt rám. Ezek mind jó válaszok, és erre mind azt fogja mondani egy interjúosztat, hogy oké, így már érti az önéletrajzot.
Viszont azokat a skilleket, képességeket, amiket elsajátítottam az alatt az egy év alatt, mondjuk még otthon voltam a kisbabával, azokat nyugodtan beírhatom.
Abszolút, abszolút. És itt talán fontos itt megjegyezni, hogy akkor mit is kéne leírnunk egy motivációs levélbe, és mit egy önéletrajzba. Nagyon-nagyon gyakori hiba, hogy a motivációs levélbe leírjuk az önéletrajzunkat. XY helyen végeztem, utána elmentem erre az egyetemre, ezt a szakot végeztem, eddig meg eddig. Oké, de ezt én elolvastam már az önéletrajzodba. És olyan értelemben a motivációs levél az nem adja meg azt a tartalmát, amire igazából szól, hogy mi a motiváció, miért akarok én a munkahelyénél dolgozni. Erre én mindig egy kedves barátom példáját szoktam fölhozni, aki elképesztő legómániás volt, de nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is legómániás volt, elvégzett egy mérnöki kart, és ő azt mondta, hogy oké, valahogy ő a legónál akar dolgozni, ő azóta a duplógyárban dolgozik, mert elküldte annak idején pályakezdőként a motivációs levélt, és le volt írva, hogy én mindig is a legóval akartam dolgozni. És már is egy olyan személynek a benyomását kapták meg, hogy igen, ez a srác az itt akar nálunk dolgozni. És itt van egy ilyen probléma, hogy nagyon sokszor írnak egy sablont, amit utána mindenhova elküldenek, és mindenkinek elküldenek. És általában ezekben a motivációs levelekben ugyanaz szokott szerepelni. Csapatjátékos vagyok, jó probléma megoldó képességgel rendelkezem, és ezt ha mindenki leírja, akkor igazából mindenki ugyanazt a motivációs levelet küldi el. Nem lesz új, nem lesz más a mi motivációs levelünk.
Mivel tudok kitűnni akkor?
Azzal, hogy tényleg leírom, hogy mi a motiváció ennél a cégnél. Hogy rettentő sok cégnek utána tudunk nézni. Már csak azzal, hogy a honlapját végignézzük, mi van fönt a honlapján, mivel foglalkoznak. Rettentő sok cégnek van most már közösségi médiája, ott is végig tudjuk nézni, hogy mivel foglalkoznak. Ezzel egyet tudunk érteni, vagy pont, hogy ellenszenves lesz számunkra az értékrendünk alapján. Egy vegán személy nem fog elmenni egy húsiparba dolgozni, mert nem tud vele azonosulni. Éppen ezért ő nem fogja beadni, nem tudja leírni a motivációját, hogy én mindig is itt akartam dolgozni, hogyha tudjuk, hogy nem. De pont ezért tud olyan motivációt találni, hogy azért tetszik ez a cég, mert hogy egyébként látom, hogy mondjuk olyan előrejutási lehetőségek vannak. Mert az XY-tól meghallgattam azt, hogy ő egyébként 3 éven belül vezető tudott lenni mondjuk az adott munkahelyen. Vagy a témája olyan mondjuk a cégnek, amivel maximálisan egyet tudok érteni. Ha mondjuk hozzuk be a sportot, a sportban, mint szakmában nagyon, nagyon erős motiváció, hogy sporttal tud foglalkozni. Ha valaki leírja, hogy én mindig is az XY csapatnak a drukkere voltam, az még sokkal erősebb motiváció, hogy kötődni fog mondjuk az adott klubhoz. És ezt kell igazából nekünk leírni, hogy valóban miért akarunk mi itt dolgozni, és mik azok a tulajdonságaink, ami miatt, vagy tapasztalatunk, ami miatt mi itt jók leszünk. És nem ilyen általánosságokra kell gondolni, hogy csapatjátékos. Ezt le lehet írni, hogy csapatjátékos vagyok, csak akkor meg kell indokolni, hogy egyébként ez a cég szempontjából miért lesz jó. mert egyébként tudom, hogy rengeteg sok emberrel dolgoznak, mert mondjuk olyan a munkahely, hogy nem tudom, ilyen 1000 főt foglalkoztató cég, vagy mert több száz fős foglalkoztató cég esetében is biztosan van csapatmunka. Az igazából a lényeg, hogy azt a mesdjét kell nekünk igazából betartani, hogy mondjunk is valamit magunkról, de ne legyünk sokak. Hogy ne essünk át a aló túloldalára. Láttam azért olyan motivációs levelet is, ahol leírták azt, hogy mi történt vele az elmúlt 20 évben párkapcsolati szempontból. Nem releváns információ, hogy a házassága miért ment tönkre ebből a szempontból, viszont mondjuk az, hogy például az említett példa, hogy én mindig is imádtam a Legót, és én ott ebben a szakmában akarok elhelyezkedni, és én mindent tudok, hogy hogyan épül föl történelméről, stb. Az viszont már azt fogja jelenteni, hogy oké, ő tényleg itt akar dolgozni, ő nem csak egy a sok jelentkező közül, hanem ő valóban itt akar dolgozni nálunk.
Ezzel azt akarod mondani, hogy kell, hogy merjek álmodni egy munkahely, egy karrier kapcsán?
Persze, hát hogyne.
Létezik álommeló?
Ez egy jó kérdés, mert ez igazából attól függ, hogy amit a beszélgetés elején megbeszéltünk, hogy igazából kinek milyen igénye van. Azért sok olyan személy van, aki egy olyan értelemben biztos munkahelyet szeretne, hogy pontosan tudja, hogy mondjuk kiszámítható a feladat, pontosan tudja, hogy 4-kor, 5-kor fölállhat az adott helyről, mert például mondjuk családos ember is elmehet a családjáért. Most akkor ez neki az álommenője, vagy nem az álommenője? Valószínűleg az, de hogyha mondjuk ambíció szempontjából nézzük, hogy akkor mit szeretnénk és hogyan elérni, akkor gyakorlatilag csak amerikai elnökök nem lehetünk, mert az ott kellett születni. De hogy ezen kívül Schwarzeneggertől megtudtuk, hogy kormányzó még lehetek Kalifornia van, osztrák állampolgárként, tehát hogy igenis van ilyen értelemben, de hogy ez már megint a karrierúttal függ össze, hogy mi az az út, amit én igazából be akarok járni, mi az, amit én el szeretnék érni. Például, hogyha mondjuk a vállalkozókra tekintünk, akár egyénire, akár létrehozom a saját vállalkozásomat, ott például mondjuk egy árbevétel egy ilyen kérdés, hogy mekkora céget akarok építeni. Nagyobb árbevétel, nagyobb probléma. Tehát, hogy akkor megint kérdés, hogy akarok-e magamnak egy hatalmas monstrum céget létrehozni, sokkal több menő lesz az fönntartani.
A mai napot itt töltötted Egerben, körünkben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karriernapján. Milyen tapasztalatokkal fogsz távozni?
Én pont azon gondolkodtam, amikor beléptem az ajtón, hogy úristen, de rég voltam én ilyen karriernapon, még saját egyetememen voltam ebből a szempontból. Nagyon fontosnak tartom ezeket a napokat, mert hogy az, ami egy picit hiányzik talán a mostani diákoknak egy részéből, és inkább azt mondom, hogy egy részéből, az egy picit a tudatosság, hogy egy picit elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan tovább. Hogy pár hónap múlva le fogok diplomázni, és akkor mit tehetek ennek érdekében. Hogy sőt, van vissza egy évem az egyetemből, hogy abban az egy évben én mihez akarok kezdeni. Itt még egy ilyen gyors gondolatként azt el szeretném mondani, hogy azzal valóban nagy probléma szokott lenni, hogy vagy nincs terünk, vagy túl konkrét. Az se jó. Mert hogyha én kitalálom, hogy sebész akarok lenni, és utána bemegyek a műtőbe, és elájulok a vértől, akkor nem lesz belőlem sebész. Viszont akkor az majdhogy nem egy tragédia lesz, mert hogy én elterveztem valamit, én ambiciózus voltam, én ezt akartam csinálni, és ez nem sikerül számomra, az megint össze tudja törni egy diákot. És ezek a napok, ezek mindig azért jók, mert hogy sok olyan információt tudunk szerezni, amivel könnyebbé tudjuk tenni így a döntésünket. Rengeteg kiállító volt itt az egyetemen. Érdemes hozzájuk oda menni, mert lehet, hogy semmilyen információt nem kapok, de lehet, hogy kapok tőle egy olyan információt, amivel eddig nem rendelkeztem, hogy gyere el az XY helyre dolgozni, mert egyébként ilyen karrierutat tudok neked ajánlani. Lehet, hogy életemben nem gondoltam, hogy egyébként hozzájuk el kéne menni dolgozni, mert soha nem volt erről egyáltalán fogalmam, hogy ők mondjuk léteznek. Úgyhogy én mindig azt javaslom, hogy az összes ilyen kiállító résznek, bárhol járunk, és bármilyen bőrzén kiállításon járunk, érdemes oda menni mindig az emberekhez, mert bármilyen információt tudunk szerezni. És a rossz információ is jó információ.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, nagyon sok szeretettel köszöntöm Simon Juditot, paperpal artistot, mentoroktatót, a festészetben alkotót, illetve több ipari és művészeti díj tulajdonosát. Ugye én úgy hallottam önről, hogy Lengyel Gyula atya, aki a rádiónak nagyon sok műsort készített, és nagyon jó ismerős, ezt szinte elmondhatom, hogy az egész szerkesztőségnek, nyitotta meg az ön kiállítását a múlt hónapban. Igen. És azt is tudom, mert ugye több cikket találtam az interneten ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon régi álma vált valóra azzal, hogy egy önálló kiállítást létre tudjon hozni az alkotásaiból.
Igen, nagyon régi álmom volt. Én 15-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a textil szobrászattal, és ugye folyamatosan fejlődtem szerencsére, és ezért... Nagy álom volt ez, hogy megvalósuljon egy önálló kiállítás. A kiállítás fantasztikusan sikerült. A mai napig azt mondják az ott levő emberek, hogy megborzonganak, ha visszaemlékeznek. Egy nagy szeretetgömb volt az egész, és ezt dr. Lengyel Gyula atyának is köszönhetem, mert ő volt a megnyitó. Nagyon köszönöm mindenkinek, mert 120 ember vett részt a kiállításomon, ami azt gondolom, hogy egy ilyen kiállításnak azért egy nagyon szép szám, és mind olyan emberek voltak, akik kedvesek és aranyosak, és érdeklődtek iránt a művészetek iránt.
Ugye elhangzott többször a szó, hogy paperpole, illetve az is már most, hogy textil szobrászat, de úgy gondolom, hogy olyan nagyon nem ismert még ez a művészeti ág.
Nem ismert ez a művészeti ág. Én úgy ismerkedtem meg vele, hogy egyszer Mezőkövesden egy ilyen motyó húsvéton vásároltam egy nyakláncot, hazamentem, és mondom, úristen, hát ez hogy készülhetett, és azon nyomban kutattam utána, kutakodtam, hogy lehet ezt elkészíteni. És én egy héten belül már elmentem egy tanfolyamra, ezt mint én is mentoroktató vagyok, az ország különböző területén vannak ilyen oktatók, és ott lehet tanulni. És én elkezdtem, és én nap mint nap alkottam. Tehát egy héten belül már nem volt anyagom hozzá, mert már elfogyott. Tehát annyira lelkes voltam, én akkor egy betegség gyógyulási folyamatában voltam, és azt gondolom, hogy ez nekem segített, hogy meggyógyuljak. Fantasztikus hatása is van, de hát a textil szobrászat az egy olyan alkotói tevékenység, amit bárki csinálhat, és már gyerekek is, már óvodában, bölcsödékben, akár kisiskolások, ez egy AP pecsétás, ami azt jelenti, hogy semmi káros anyag nincs benne, és ezért... mindenhol tudjuk használni, és mindenki használhatja. Szóval nekem így kezdődött ezzel a nyakláncon, és azóta is alkotok, és tanítok, és ez nagyon-nagyon jó érzés az ember lelkének, nekem is, illetve a tanítványaimnak is, vagy aki eljön alkotni, mert egy felemelő érzés alkotni ebből az anyaggal, a palettból, mint textilszobrászat, itt mindent használunk, tehát semmit nem dobunk ki a háztartásból, mert még a PET, ami nagyon kedvelt sokak számára, PET palacból is egy gyönyörű vázát tudunk készíteni, vagy egy eltörött tárgyból is tudunk alkotni bármit, meg tudjuk javítani, tudjuk restaurálni ezzel az anyaggal, ez kül- és beltéren egyaránt használható, tehát kültéri szobrokat is készítek belőle, ezt a kiállításomon kis plasztikákat, szobrokat lehet is látni, illetve képeket. Minden, amit hulladékként használnánk, vagy kidobnánk, semmit nem dobunk ki, mert minden használható. Egy fonáldarab, egy régi újság, tehát el sem tudom mondani szó szerint, mindent használunk, és ez ebben a csodálatos, főleg a mai világban, amikor a újrahasznosítás nagyon előtérbe kerül.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor igazából ebbe a, hát csúnya azt mondom, hogy trend, de ebbe a gondolatba inkább így fejezném ki, mert abba is abszolút beleilleszthető.
Teljesen, maximálisan beleilleszthető, úgyhogy nekem az egész lakás teli van lomokkal, úgymond, de soha nem tudom, hogy mit fogok használni a következő alkotásomnál.
Ha nem is lomok, hanem alapanyagok.
Nem lomoknak nevezhető, mert ez egy csúnya szó, így nem is jó ezt így kifejezni, de mind, úgy szoktok mondani, kincsek ezek. Egy kavics, egy kő, egy tiszai kavics, vagy kagylók, tehát mindenhol itt tudunk kincseket összeszedni, ez ebben nagyszerű.
Még a technikára visszatérve, hogy képzeljük el ezt az anyagot, amivel dolgoznak?
Igen, ez egy a Josephine Roth holland művészt fedezte föl, ő kísérletezte ki. Ez egy kövesítő anyagnak nevezzük. Ez egy tejszerű anyag, de attól talán egy kicsit sűrűbb összetételű, és ebbe mátjuk bele a textíliákat, mert ugye textíliát mindig használunk, és mellette még a kiegészítő anyagokat, akár gipszfigurákat, vagy fémeket, PET palackot, tehát itt bármit, és ezzel kövesítjük meg, belemátjuk a textíliát, és úgy gyűrjük. Tehát azért nagyon szép egy textilszobrász alkotás, mert gyűrjük az anyagokat, és hiába tervezek el egy képet, hogy ezt így fogom megcsinálni, az soha nem olyan, mert közben jön az ötlet, jön az intuíció, hogy nem, ez mégsem így, és a végén nagyon-nagyon jó születik, mindenki meg tudja csinálni, mindig ezt mondom, és mindenkinek ugyanazt az anyagokat használjuk fel, például egy tanfolyamon, mindenképp más lesz, mert a belső vezérli az embert, hogy a keze hogy mozog, az intuíció csodálatos, tehát az alkotás öröme itt nagyon-nagyon erősen kijön az emberből, és utána meg kell szárítani ezt az anyagot, és utána kőkeményé válik, amire mondtam, hogy kültérre is nyugodtan használható, mert időjárás, nekem van időjárásnak is kitéve, évekig, vagy évtizedekig is talán megtartja az eredeti állapotát, ezért mondtam, hogy kültéri dolgokat is sokat készítek, például kis farmánadrágot kaspónak, aminek így lecsöng a kis lábacskája, nagyon-nagyon szeretett dolgok, és évekre visszamenőleg mondják a vendégek, hogy megvan és ki van nekik téve az udvaron.
Tehát valóban úgyhogy, egy tartós.
Tehát ezt anyag. Meg kell szárítani, és akkor utána már ez teljesen masszív, szinte kőkeményé szárad meg. Ez a lényege. Különböző színekben van.
Igen, ezt láttam az önalkotásain is, hogy nagyon színes alkotás.
Nagyon-nagyon színes, igen. Lehet, hogy még a textil szobrász képekről kell azt mondani, van egy nagyon szép piros vagy vörös képen, ami egy vizsgamunkám, és a textilszobrász képet mindig alaposan kell nézni. Tehát ez a kép is, van benne kismadár, textília, gipsz, mindenféle anyagok, tehát így részleteibe kell nézni. Tehát nem szabad csak úgy, hogy ránézünk, és akkor megyünk tovább. Nem. Ez tüzetesen kell nézni, és akkor jövünk rá, hogy úristen, mik vannak ott, és ez egy ilyen jó érzés, hogy föltalálunk, felfedezünk benne dolgokat, hogy ez is van benne, az is van. Én média mixeket is készítünk, amikor mindent beleteszünk.
Bármilyen anyagot.
Bármit lehet beletenni, és attól ez csodálatos, hogy az összhang, ami a végén kialakul. Utána színezhetjük is egyébként, tehát színezni lehet, bármilyen színes sprékkel, akrillakkal, úgyhogy változatossá tudjuk tenni az elkészült alkotást.
Olyan művészeti ágról van szó, ahol nagyon széles paletta az,
nagyon,
hogy mit használhatnak
nagyon,
föl.
Nagyon.
Akár a színeket, akár az anyagokat tekintjük. És minden másképp alakul attól függően, hogy ki dolgozik vele.
Igen, igen, igen. A végtelenségig el lehet menni. Rengeteg tervem van, rengeteg ötletem van. Egy ablak, egy például én kaptam egy idős hölgytől egy régi kis körei ablakot, ami minden színnel már le volt festve. Ugye nagyon patinás volt, nagyon kopott volt. Minden színt meghagytam rajta, és tettem le egy kis függönyt textilszobrászattal és kis kagylókkal. Tehát ez a kis körei ablak például, úgy nevezzem, kiállítás. Ez is, tehát még egy régi ablakot is lehet restaurálni, és újjátenni, és csodálatos alkotás születik belőle.
És akkor ez is újrahasznosítás, amiben egy régi tárgy
újjátet
kap.
Mindent, mindent.
Említettük azt is, hogy ugye oktató, mentoroktató, tehát a tanítással is foglalkozik, és amennyire én láttam, gyerekeknek is, felnőtteknek is tart képzés.
Igen, egyaránt gyerekeknek egy pár évvel ezelőtt minden szerdán tartottam foglalkozást, kislányok is, fiúk egyaránt nagyon szerették, lehet toltartót készíteni, képeket, bármit, felnőtteknek is, most már ugye ez ki, aki egészítettem még festészettel is, és akkor van úgy, hogy ötvözzük a Pavárpol, a textilszobrászatot és a festészetet, például megfestünk egy női alakot, és a szoknyáját például a textíliából volt ilyen tanfolyam, és azt nagyon szerették a lányok, és mindenki más színűre festette természetesen, tehát itt jön az, hogy mennyire sok félig vagyunk mi emberek, és mennyi más-más ötlettel szeretem nagyon.
Igen, mert például ezt a szoknyát is, amit mostan említett, igen, ezt is el tudom képzelni, hogy mindenki másfélét képzel el, akár ugyanabból az anyagból is hosszút, rövidet, merre fodrozódik, merre ford.
Fantasztikus. Én mindig a végeredményt szeretem, amikor összehasonlítom a képeket, hogy milyen színesek vagyunk mi emberek. Nem tudunk két egyformát, én sem szeretek két képet megfesteni, vagy textilszobrászkodni, mert az nem lesz két egyforma. Mindig az akkori hangulat, lelki állapot, tehát minden befolyásolja.
A végeredményt.
Igen, igen, és az a jó, ha egyedi egy alkotás.
Így van, igen, így van, igen. Igen, ez nem ez az a csoda, ahol két
egyformát kell termékeket sorozatját készíteni, attól lesz egyedi és különleges.
Miért érezte fontosnak, hogy a tanításával is elkezdjen foglalkozni ennek a művészeti ágnak?
Talán azért, hogy más is megismerje, hogy másoknak is át tudjam adni ezt a csodálatos érzést. Mindig azt mondom, hogy mindenki tud alkotni. Azt gondolják, hogy nem, oda jönnek félbe is, és csodákat alkotnak. Tehát textilszobrászatból nincs olyan, hogy ne tudj valamit meg elkészíteni. Mindenki tud. Tehát itt nem lehet csalódás a vége, itt csak happy end lehet a vége egy alkotásnál, és ez nagyon jó. Hát most már festészetet is majd fogok oktatni, abban még a mesterképzést most fogom megcsinálni, a mesterdiplomát azt most fogom megszerezni. Egy speciális módszertani variációk mestere kurzust végzek, már én már 4 éve, és akkor ennek a diplomáját most fogom ebbe az évbe, 24-ben szeretném megszerezni, és akkor már ott is megkap az artist nevet. Azért kezdtem el a festészetet, mert ha egy textilszobrászképnél van egy női arc, és én azt odaragasztom egy újságból, bármilyen képből, az olyan snasz. De ha én festem meg azt a női arcot, akkor az a kép az teljesen az enyém. És ezért kezdtem el a festészetet, de nagyon nagy kedvencé vált a festészet. Most jelenleg a portréfestés az, amit tanulok és gyakorlok, de nagyon sok rétű a festészet is.
De végül is, mikor elnézek így a képekre, mondjuk így a textilszobrászattal kapcsolatban, vagy az alkotásokra, akkor egyébként is az itt az embernek az eszébe, hogy ez a kettő úgy közel áll egymáshoz.
Teljesen összhangba lehet hozni, és talán így lesz a nagyszerű az alkotás, hogy mindent saját kezűleg készítek el.
Beszéltük, hogy gyerekeknek is tartott foglalkozást, felnőtteknek is. Van-e különbség, amikor gyerekek alkotnak, vagy felnőttek a velük való foglalkozásban?
Hát ez jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés, nem is tudom. Mindkettőt nagyon szeretem. Nem, néha felnőttek is gyerekké válnak.
És lehet, hogy ez jó is.
A doktor Lengyel Gyula atyának volt egy nagyon jó a kiállításon egy megjegyzése, amire azt mondta, hogy a művész öregnek születik, és gyermekként hal meg. Amit az imént is mondtam, hogy gyerekké válnak a felnőttek is, és mosolyognak, és élvezik az alkotást. Nagyon-nagyon szeretem nagyon ezeket.
Valahogy megnyílnak, nem egymás.
Maximálisan.
Világra, és ami közelebb áll talán még a gyerekényükhöz.
Igen, meg nagyon komoly életet élünk, nagyon rohanó életet élünk, amit a kiállításra is elmondtam, és kell az embernek egy kicsit megnyugodni, lepihenni, egy kicsit kilépni a mindennapokból, és ha eljön valaki alkotni hozzám, akkor olyan is van, hogy a te napod, és akkor egész nap nálam van, és akkor alkotunk, szobrokat készítünk, képeket készítünk, vázákat készítünk, petpalaszból, tehát bármit, és teljesen átszellemül az ember, és a mindennapokban szerintem nagyon nagy, és egyre nagyobb szüksége van. Ez olyan, mint egy pszichológia. Tehát testet, lelket teljesen átszellemíti, és egy felüdülés, és kikapcsolódás. Én, mint mondtam, hogy én egy betegség által jutottam, gyógyulási folyamat által jutottam ehhez a technikához. Mindenkinek ajánlom. És szoktam mondani, nincs depresszió, hogyha valaki ezzel foglalkozik. Én azt mondom, hogy mindenki alkosson, mindenki foglalkozzon valamilyen művészeti ággal, az mindegy, hogy szobrászat, vagy festészet, vagy zenehallgatás, tehát kell az ember lelkének, nagyon nagy szükség van a mai világban erre.
Így valami emelje.
Úgyhogy alkossunk valamit, a lelkünket kell, hogy egy kicsit
pihentessük
és tápláljuk.
Igen, igen, talán ez a legjobb
szóra. Nekem van egy pici unokám, egy éves, és vele már rajzolunk, és imádja a képeimet, mindig megfogja, és így tapogatja, meg viszi anyukájának oda, cipeli az egyéves kislány. Úgyhogy szoktam mondani, itt kezdődik a művészet. Reméljük, hogy igen, ő is azzá válik. Tehát a pici gyereknek is babaként nézte a képeket, tehát hihetetlen, hogy milyen ráérzések vannak már gyermekkorban.
Igen, valami megérinti a színe.
Igen,
forma,
igen, az, a színe, bizony, rácsodálkoznak, igen, rá kell csodálkozni az ilyen alkotások, ugyanígy, mint egy zeneműre.
Végül is művészet.
Művészet, minden művészet.
Említette azt is, hogy rengeteg terve van.
Terve mindig van. mindig vannak újabb tervek. Hát ez a diploma megszerzése most ugye a legközelebbi tervem, de a Cserhát művészkör, ami egy nagyon magas szintű alkotói kör, nagyon köszönöm, hogy befogadtak. Simon M. Veronika, ő azt hiszem, hogy a világ színvonalon is egy leghíresebb művésznő, és önálló tanulok, és így jutottam el a Cserhát művészkörről, ahol már alkotói díjat nyertem. Most megint két képemmel, vagy alkotásommal fogok pályázni ez évben, és szeretnék zsűriztetni, és most már képet. Úgyhogy ezek mind tervek. Készítés gyanánt viszont folyamatosan vannak ötletek. Lehet, hogy csak elkezdek valamit készíteni, vagy meglátok például egy törött vázát a Gyula atya, ezt nagyon szépen kifejezte, eltörtem egy kancsót, és széttört, és akkor mondtam, hogy hát nem dobjuk ki a kukába. Tettem bele egy női alak, aki fogja a kisgyermekét, és beletettem ebbe a törött kancsóba, és hát ennek ugye a címe az anyai szív törékenysége. Szóval zseniális, hogy mikből mit lehet kihozni, és az ötletek azok mindig jönnek. Élményfestéseket szeretnék tartani, most már egyre többet, az ugye egy nagy csoportosan is lehet, nagyon nagy érdeklődés van rá, úgyhogy így igazán ezek a terveim, és fejlődni és tanulni még mindig.
És most ugye említett egy két díjat, de ugye a Gödöllői díjról például még nem beszéltünk, ami azt hiszem,
igen,
hogy mondhatom, hogy talán ez egyik merés,
hát az óriási elismerés volt. 18-ban először voltam a Gödöllői kastélyban, ott a Szerelembevonzás a című képemmel már nagyon nagy sikert értem el. Ez egy teljesen pasztál kép, nagyon-nagyon kellemes, ha ránéz az ember, ez egy hálószobakép, amihez még készült két lámpa is, tehát lámpákat is lehet készíteni vele, és ez így volt összhangban. Majd 19-ben a Tök és a Négy Ökör című Mátyás király centenáriumében volt, és erre készítettem. Ez egy nagyon izgalmas volt, mert minden este néztem a videókat és a meséket, hogy mi az a mese, amit meg tudok alkotni. Mindenkinek ajánlom, hogy a mese visszahozza a gyerekkorát, és nagyon élveztem ezeket az estéket, amikor kerestem a alkotáshoz a megfelelő mesét. Ott nyertem meg a Verdekó iparművészdíjat művészeti kategóriában. Hát óriási sikere volt, ez a Gödöllői kastélyban volt eleve a millió, ahol ez megrendezésre került, illetve nem számítottam rá, hogy én fogom megnyerni. Még a zsűri sem számított rá, és amikor meglátták, mert ez a fotóba kell elküldeni, és amikor meglátták a készalkotást, akkor azt mondták, hogy hát ez zseniális. Ez egy egész nagy, szép, nagy alkotás, egy ilyen metlaki kőre van ráépítve, és elég monumentális nagysága is van, és még a kis várfalon még kis világítások, kis fények is vannak. Úgyhogy hát ez szép, és itt nyertem meg egy horvátországi alkotótábort, illetve egy szlovák alkotónak a Mátyás király szobrát. Ez volt a...
Akkor az elismerésen kívül végülis tanulást, fejlődést is hozott még pluszban,
Mindenféleképpen. Ez nagyon nagy sikere volt, utána több újságcikk megjelent, felvételek, egy enciklopédiában, utána megjelent az önéletrajzom, tehát itt indult tehát ez egy nagy lépés volt az életemben.
Végül is a művészeti
életében. Igen.
Igen, úgyhogy
ez tényleg nagy dolog volt. Nagy ismertségre tettem szállt ott a textil szobrászat világában és illetve alkotói világban.
Az unokáját már említette, de igen. A beszélgetés előtt ugye beszélgettünk egy kicsit, és igen. Akkor mondta, hogy két fia van, akik végül is szintén érintettek a művészetben.
Igen, két nagy nagyszerű fiam van, illetve neki nagyon két fantasztikus párjaik, aminek nagyon örülök, hogy ilyen szép családom van. Az idősebb fiam grafikus, ő nagyon sok díjat nyert, mert főiskolán, Bécsi főiskola, vagy egyetemre is járt, és ott is mindig az ő alkotásai lettek az elsők. Mai napig ezzel foglalkozik, szoktam mondani, agyban nagyon kreatív, rajzolni nem tud, kézes semmit nem tud megalkotni, de csodálatos számítógép világában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tud alkotni. A fiatalabb fiam, a Bence, ő viszont a kezével, ő ácsként dolgozik, és csak szép dolgokat szeret csinálni, még a tetőkbe is madarakat farag, vagy egy garázsajtóba kis bocikát, mert éppen az kell, tehát, és mindig összhangba hozza például a kerítést a ház tetővel, hogy összhangba legyen, tehát mindig ott jönnek neki is az ötletek, amikor már ott a helyszínen van, hogy mi illik oda, és mi az az összhang, amit ő ki tud hozni belőle. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a két fiamra, hogy ők is ennyire kreatívak, igen.
És akkor hát, ha így lesz az unokájával, és hiszem, hogy beszéltek róla.
Én bízom benne.
Fogékony.
Bízom benne, igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok az életben, mert nagyszerű családomban, a munkám, mint gyógypedikőrös, azt lehet, hogy nem is említettem, rengeteg lábbal foglalkozom, már 35 éve vagyok a szakmában, és tényleg mindenfelől az országból járnak hozzám, sok lábat gyógyítok, és ez egy felemelő érzés, és mellette még a hobbim is, tehát a munkám is a hobbim, és van egy ilyen nagyszerű hobbim, amivel teljesen kiteljesedek, tehát én azt tudom mondani, hogy én egy boldog embert vagyok. és jó, hogy embereket is boldoggá lehet tenni azzal, hogy látják ezeket az alkotásokat.
És hogy segít nekik alkotni.
Igen, igen, itt a kiállításon adományoztam rendelőintézetnek, idősek otthonának, egy beteg gyermekekkel foglalkozó alapítványnak, illetve egy vendéglátóegységnek, és erre tudom azt mondani, hogy egy kép attól lesz értékes, ha valahol látják az emberek, nem attól, hogy az én kis műhelyemben ott lapul, hogy nagyon boldog voltam, hogy adományozhattam képeket, és akkor egyre több ember fogja látni, és ő bennük is jó érzést fog kelteni remélhetőleg.
Kiállítás meddig látható még?
Április 19-éig látható, majd ugyanez a kiállítás a Kiskörei Művelődési Központban augusztus 20-ai műsorral egybekötve lesz a megnyitója, úgyhogy ott lesz a következő kiállítása. Egyébként a Tetten ért álmok a kiállítás címe, és ezt egy Cseh Béla, egy hevesi újság szerkesztője adta ezt a címet, és köszönöm, mert nagyon jó a cím.
Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk a stúdióba, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést is. További szép alkotó munkát kívánok önnek, szeretettel. Kedves hallgatóink, Simon Judit PowerPoint artisttal, festővel beszélgettünk, akinek kiállítása Tetten ért álmok címmel április 19-ig látható Hevesen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.